ne aggódjátok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezeket a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén, fennállva énekeljük a 8. Zsoltár első versét. szentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, Bibliaolvasó kalauzunk szerint mai napra kijelölt újszövetségi igeszakaszból, Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből, a negyedik rész első 9 versét.
Pál apostolnak a Filippiekhez írt levele, negyedik rész első 9 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A te szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, mindenható Istenünk! Amikor megszólítunk téged imádságban, eszünkbe jutnak mindazok az áldások és örömök, amiket az életünkben tőled kaptunk. Olyan sok ajándékban részesítesz bennünket. Annyiszor tapasztalhattuk a meghallgatott imádság csodáját és erejét. Annyiszor örvendezhettünk a te bűnbocsátó szeretetednek. Annyiszor élhettük át félelmek és rettegések idején a tőled jövő békesség minden értelmet meghaladó csodáját. Annyiszor kaphattunk már tőled atyai szeretetedből intést, feddést, hogyha más utakra tévedtünk, hogy visszatérjünk arra az útra, amelyen téged követhetünk. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy akár az elmúlt héten, akár életünk minden idejében annyi jele van a te jóságodnak, hűségednek és szeretetednek. És bocsásd meg, hogy mégis, amikor újabb próbatétel előtt állunk, amikor újabb hegyek tornyosulnak előttünk, megretten a szívünk, tele vagyunk kétséggel, félelemmel, aggodalommal, és nem tudjuk, hogy mi lesz velünk holnap. Bocsásd meg, hogy olyan könnyen elveszítjük a mi bizalmunkat és reménységünket, amikor az életünk valóságának sokszor idegségével, keménységével, fájdalmaival kell szembenézzünk. Kérünk azért, hogy ezen a mai istentiszteleten te légy itt velünk, kérjük a te szent lelked ajándékát és erejét, hogy megerősödjünk abban, hogy te ma is tudsz hegyeket mozgatni, hogy te ma is tudsz könnyeket törölni, hogy te ma is tudsz igaz, egyenes utat mutatni, és te ma is tudsz erőt adni nekünk ahhoz, hogy a te akaratod szerint éljünk. Kérjük Jézus Krisztusért, a mi Úrunkért, hogy légy itt velünk, vigasztalj, bátoríts, erősíts minket, és szólíts meg, és áld meg a mi közös imádságunkat és éneklésünket. Amen. foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy bátran jöjjenek ide az úrasztalához. Nyugodtan jöhetnek a kisebbek is, akik még ott hátul ülnek, bátran ide jöhettek ti is. Értek? Fogjátok meg egymás kezét. Még lehet csatlakozni. Áldás békesség! Szeretettel köszöntelek titeket. Azt szeretném megkérdezni, hogy közületek van-e olyan, aki szeret gyöngyöt fűzni? Tegye fel a kezét nyugodtan. Nagyon jó. Még én is szeretek. Hát van egy fiatal emberről. Gondolom inkább legózik esetleg, vagy autózik, igaz? Gyöngyfűzés helye. Ezt azért kérdeztem, mert képzeljétek el, hogy kaptam hát néhány évvel ezelőtt az egyik konfirmáló fiatal lánytól a gyülekezetünkben, Dóritól, egy nagyon szép gyöngysort. Mi a különlegesség ennek a gyöngynek, megnézhetitek? Mi a különlegessége vajon? Mondjad? Bogi. Hogy keresztformájú, egy kereszt van rajta. Ez a kereszt az Úr Jézus szeretetére emlékeztet minket, hogy annyira szeretett, hogy még a keresztet is vállalta érettünk. És azt is szokták mondani, hogy a keresztnek a függőleges, ugye van egy függőleges szára, ami azt jelenti, hogy Jézus szeretete összeköti a mennyet és a földet, és van vízszintes is, az pedig az embereket kapcsolja össze, és az embereket köti össze, hogy szeressék egymást. Nagyon szeretem ezt a gyöngyöt, azóta is, mert nagyon sokat jelent nekem az is, akitől kaptam, de az, hogy ilyen szépen megformálta a keresztet, ami az egyik legfontosabb szimbólumunk, nekünk reformátusoknak is, nem csak katolikus testvéreinknek, hiszen Jézus szeretetéről beszél. Igazából ebben az igében gyöngyfűzésről van szó, megfoghatjuk egymás kezét, gyöngyfűzésről van szó, azt mondták többen, amit felolvasott Géza bácsi, mert olyanokat mond Pál apostol, amik felfűzve egymás után olyanok, mintha egy gyöngysor lenne, olyan szépek, de mindegyik mondat is egyenként olyan, mint egy gyöngyszem. Mik ezek, amikről beszél az igen, hogy legyünk egyetértésben, ez az egyik gyöngyszem. Örüljetek Istenben, Isten szeretetének, ez a másik gyöngyszem, hogy tudjunk örülni. Aggódásért imádkozzunk. A mi szerítségünk legyen ismert az emberek előtt. Arra törekedjünk, ami igaz, tisztességes, igazságos, szeretetre méltó, nemes, dicséretes. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik az életben nagyon fontosak, olyanok, mint egy-egy gyöngyszem. Amikor itt vagyunk a templomban, gyermekisten tiszteleten, hittanórán, vagy akár egy táborban is, akkor gyűjthetünk ilyen gyöngyszemeket. Olyan dolgokat, amik arra tanítanak minket, hogy hogyan éljünk, és amik az életünkben ilyen értékesek lesznek, mint egy gyöngy, vagy egy gyöngysor. Most a héten, holnap utazunk a gyülekezet sok tagjával egy táborba, Berekfürdőre, és ott képzeljétek el, minden szombaton van gyöngyfűzés. Mit gondoltok, hogy ez azt jelenti, hogy a bácsik is nekiállnak gyöngyöt fűzni? Nem állnak neki, hanem azt jelenti, hogy amiket a héten a Bibliából, Isten igéből tanulunk, azokat a gyöngyszemeket elmondjuk egymásnak, hogy hú, nekem ez az ige olyan sokat jelentett, nekem ez volt a gyöngy ezen a héten. És mivel sorban mindenki elmondja, olyan, mintha felfűznénk a sok-sok gyöngyszemet egy nyakláncra, és egy gyöngysor lenne belőle. Azt kívánom nektek, hogy még a nyári szünetből hátra van néhány hét, ebben a néhány hétben is gyűjtsetek gyöngyöket, vagyis törekedjetek a jóságra, a szentségre, olyan dolgokra, szeretetre, örömre, amik igazán értékesek és fontosak. Most pedig majd Marianna nénivel kimentek a gyülekezeti terembe, és ott is lehet gyöngyöket gyűjteni, Isten igéjére figyelni. Áldás békesség! Áldás békesség! Bogi, vezesd a csapatot, és jön Marianna is. Az ige hirdetésre készülve az 512. dicséretünk első versét énekeljük. Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található két helyen a Szentírásban. A Zsoltárok könyve 94. részében, a 19. versben, és a felolvasott Filippi levél 4. részében, a 6. és 7. versekben. Így szól Isten szent igéje. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti a lelkemet. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Mindannyian ismerjük azt az igét a Szentírásból, amely így hangzik, hogy amivel telve van a szív, azt szólja a száj. Vajon mivel van tele a mi szívünk ezen a vasárnapon? Mi az, ami betölti a szív? Ugye a Szentírásban mindig az egész ember minden érzésére, akaratára, döntésére utal, tehát az egész embert tartjuk szem előtt. Nem csak érzelmeket, hanem ebben a tudatos döntés is benne van. Vajon, testvérem, mi az, amivel telve van a te szíved? A Zsoltárok könyvében így hangzott az ige, ha megtelik szívem aggodalommal. Bizony, tel lehet aggodalommal, tel lehet kérdéssel, tel lehet örömmel, hálaadással, tel lehet bűnbánattal, tel lehet félelemmel, nagyon sok dolog, tel lehet szeretettel is a szívünk, nagyon sok dologgal telhet meg a mi szívünk, és hogy miről beszélünk, hogy mi foglalkoztat minket, az nagyrészt az határozza meg, hogy mivel is van tele most a szívünk, vagy tele van a munkának a gondjával esetleg, nagyon sok mindent lehetne mondani. Ez az ige, amit a Zsoltárok könyvéből olvastam, számomra nagyon megragadóan fejezi ki azt, hogy nem mindig, ugye ott van az elején, ha olyan helyzetbe kerülök, hogy megtelik szívem aggodalommal. Milyen döbbenetes, hogy hívő emberekként is kerülhetünk mindannyian olyan élethelyzetbe, amikor a szívünk aggodalommal van tele. Valakiért, akit szeretünk, valakiért, akinek szeretnénk segíteni, de nincs a hatalmunkban, hogy mi segítsünk rajta, vagy esetleg olyan dologért, ami tudjuk, hogy nem rajtunk múlik, nem tehetünk semmit, csak várunk, és majd kiderül, hogy mi történik. Nagyon sok minden miatt lehet tele a mi szívünk aggodalommal, vagy anyagi problémák, nehézségek miatt, családi viták, veszekedések miatt, bizonytalanság miatt, a gyermekeknek az örömei, gondjai miatt is, akár óvoda, iskolai élettel kapcsolatos dolgok, vagy egyáltalán családalapítás, meg a jövő, az egzisztencia megteremtésével kapcsolatos dolgok miatt nagyon sok olyan dolog van az életünkben, ami mindennapos, ami hozzátartozik az életrendjéhez, szinte naponként találkozunk vele, és mégis tele lehet tőle a szívünk aggódással. Elgondolkodhatunk azon, ez mondjuk függ attól is, hogy ki milyen személyiség, típus, ki mit tanult, mit tapasztalt otthon gyerekkorában, mennyire aggódós családból érkezett, vagy mennyire nyugodtabb, kevésbé aggódó környezetből. Tehát ez tényleg különböző, hogy kinek mennyire van jelen az életében az aggodalmaskodás, vagy az aggódás. De elgondolkodhatunk azon, hogy akár csak az elmúlt héten volt-e olyan pillanat, amikor megtelt a szívünk aggodalommal, vagy az elmúlt hónapban, amikor esetleg olyan nyugtalanok voltunk, hogy nem tudtunk semmi másra gondolni, csak egy dolog járt a fejünkben, csak azon tépelődtünk, azon gondolkodtunk, azon próbáltunk valamilyen módon fogást találni, vagy utat, megoldást találni arra a problémára. Azt hiszem azért, hogyha valaki nem olyan napra készen érint most ez a téma, azért azok az emberek is elmondhatják, hogy az életükben voltak már olyan éjszakák, amit aggódás miatt ébren vagy nyugtalanul kellett eltölteniük. A zsoltáros, miközben egy olyan zsoltárt olvashatunk, ami az egyik legfájdalmasabb, mert a támadások, szorongattatások miatt legkeményebben fejezi ki a zsoltárban a zsoltáríró az elkeseredett helyzetét és fájdalmát. Ott van mégis ez a mondat, hogy ha megtelik szívem aggodalommal, a te vigasztalásod felüdíti lelkemet. Azt hiszem, hogy ha érezzük annak a súlyát, amikor álmatlan óráink vagy éjszakáink vannak az aggodalom miatt, akkor érezzük annak a megkönnyebbülését is, hogy mit jelent, amikor vigasztalásod felüdíti lelkemet. Amikor tényleg, mint egy súlyos szikla gördül le a szívünkről, az életünkről az a teher, ami miatt annyira aggódtunk és szorongtunk. De mit is jelent ez a vigasztalás? Hogyan vigasztal minket Isten, amikor ennyire aggódunk, amikor ennyire félünk, vagy féltünk valakit, amikor ennyire megkeseríti a mindennapjainkat valamilyen súlyos gond vagy probléma. Pál apostol a Filippi levélben csodálatosan elmondja azt, hogy mit ajánl aggódás helyett. Mi az, amit a szívére helyez a gyülekezetnek, hogy hogyan lehet felüdülni, hogyan lehet megvigasztalódni a legnehezebb élethelyzetben is, a legnagyobb aggódások közepette is. Itt a mai ige szakaszunkban Pál apostol tényleg csodálatos üzeneteket mond a Filippi gyülekezetnek, ugye a levélnek ez az utolsó része, a héten olvastuk a Bibliaolvasó kalauz szerint, és tényleg ilyen nagyon egy-egy mondata is olyan sokat jelent a számunkra, és azt hiszem többen vagyunk, akik ezeket a mondatokat akár szó szerint kívülről el is tudjuk mondani, mint egy memoritát. És tényleg olyanok, mint egy csodálatos gyöngyre felfűzött gyöngyszemek, melyiknek mindegyiknek van fontos üzenete. Pál apostol tudja azt, hogy könnyebb megállni a kísértések idején, hűségesnek lenni Istenhez, álhatatosnak lenni annak, akinek van kapaszkodója, aki a szeretet kötelébe fogózkodhat. Pál azt mondja, hogy ti az én szeretteim vagytok, az én örömöm, az én koronám. Így szólítja meg a gyülekezetet, és így buzdítja őket arra, hogy az életükben soha ne felejtsék el azokat a gyöngyöket, kincseket, drága köveket, amik jelképezik az Isten ajándékait az ő számukra. Akkor tudunk csak előre jutni, ahogyan a harmadik részben olvastuk, és a cél felé futni, hogyha nem nyomnak le bennünket a terhek, az akadályok, a fájdalmak olyannyira, hogy szinte megbénítanak, hogy mozdulni sem tudunk. hanem hogyha tényleg tudunk az Istenre figyelni. Olyan útmutatásokat mond itt az apostol az utolsó fejezetben, amelyek tényleg a mindennapi élethez, a keresztény élethez elengedhetetlenek. Az első, ami nagyon fontos, hogy egyetértésre hívja fel azokat, akiknek az életében valamilyen félreértés miatt meghidegült a szeretet, az egymásra való figyelés, egymás segítése. Ez mennyire fontos, hogy inti őket, hogy együtt szolgáltak az Úrban, együtt kezdték az Istennek való engedelmességet a gyülekezet közösségében, és most pedig hagyják, hogy valami úgy a közéjük férkőzni, hogy teljesen eltávolítsa őket. És még azt mondja, hogy a testvérek is segítsenek nekik abban, hogy megbékéljenek. És ezt nem úgy mondja, hogy egyiket esetleg felmenti, vagy a másikat hibáztatja, hiszen arra utal ebben, hogy mind a kettőt megszólítja az érintetteket, hiszen hogyha elmérgesedik a kapcsolat, akkor mindenképpen már mind a kettőnek felelőssége, hogy tegyen azért, hogy helyreálljon a békesség. A békesség az, ami Istentől kapott rendje az életünknek, a gyülekezet életének is, és erre buzdítja ezt a két asszony testvért, hogy jussanak egyetértésre. A következő nagyon fontos gyöngyszem vagy üzenet az Úrban való öröm és örvendezés. Az Isten ajándékaival elhalmozott életnek természetes velejárója az öröm. Milyen fontos megfogalmazása ez annak, hogyha Isten elhalmoz minket az ajándékaival, akkor természetes, hogy örülünk. De mennyiszer azt látjuk az életünkben, hogy mi az, ami hiányzik, nem az áldás, nem az ajándékot, hanem egy adott problémát, gondot, vagy az életünk hiányait, és így elveszik a mi örömünk is. Örömtelenné teszi az életünket, nagyon sok állapot, ami jellemez bennünket itt a földi életben. De hogyha megszabadulunk egy tehertől, vagy hogyha átéljük azt, hogy a hiányainkat pótolja Isten szeretete, akkor ennek következménye az, hogy ami örömtelenné tette az életünket, azt megszünteti az Úr, és örömöt ad a szívünkbe. Luther Márton mondja egy helyen, Isten mindent megtett a mi örömünkre, mindent megtett ahhoz, hogy tudjunk örülni. Ennek a legfőbb csodája az ő szabadítása, amit Jézus Krisztusban adott, és igazából ez a legnagyobb öröm. És ahol bizalommal tekintenek az emberek Jézus Krisztusra, ott Isten országának a terheket leoldó, hiányt betöltő ereje, és ennek nyomán az ő öröme aratott és arathat diadalt. Ugye azt mondhatnánk, hogy lehet felszólítani arra, hogy örüljünk, hogy valaki örvendezzen, de igazából, ha tudjuk azt, hogy az életünk Isten kezében van, minden örömünk, minden javunk csak belőle sarjadhat. És életünk keservesnek tűnő állomásain vagy fordulóiban is az öröm forrásaira bukkanhatunk, akkor, hogyha oda tudunk fordulni Isten felé, hogyha oda tudjuk fordulni arcunkat az ő felé, meg az ő igéje felé. És akkor a minket ért bántalmak, méltánytalanságokat sem ellenséges indulattal, hanem szelídséggel tudjuk fogadni, ami ugye a következő gyöngyszem, hogy a ti szelídségetek ismert legyen minden ember előtt. Ne az határozza meg az életemet, amit az emberek velem tesznek, hanem az, amit Jézus Krisztus tett, értem és velem. Nagyon fontos, hogy minden ember előtt legyen az ismertető jelünk, ez a szelídség, amelyben ugyanakkor erő is van, de amelyben Jézus Krisztusról vesszük a példát. És a következő nagyon fontos üzenet, ami az ószövetségi igénkhez is kapcsolódik, hogy aggódás helyett imádkozzatok. Ez már annyiszor elhangzott erről a szószékről is, vagy bibliaórákon. Annyiszor olvashattuk a Szentírásban, és bizonyára nagyon sokunknak nagyon sokat jelentenek azok az igék, amik arra figyelmeztetnek, hogy ne aggodalmaskodjunk, hogy bízzuk a mi életünket, a mi szeretteink életét is Istenre. Imádságban Isten elé tárhatjuk a mi gondjainkat, a mi fájdalmainkat, a mi félelmeinket, és valóban a leggyakorlatibb módon fejezhetjük ki, hogy Istenhez tartozunk, hogyha aggódás helyett imádkozunk. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy az aggódás és az imádkozás között fordított arányosság van. Minél jobban aggódik valaki, annál kevésbé bízik Istenben, és talán annál kevesebbet imádkozik. És minél inkább bízik valaki Istenben, és imádkozik hozzá, annál kevesebb lesz az életében az aggódás. Az aggódást, amit a görög szót olvasunk a Szentírásban, az igazából két jelentéssel bír. Az egyik az aggódás, a másik a gondoskodás. Ez nagyon izgalmasan hangzik, hiszen egyrészt negatív értelmű szó, másrészt pozitív értelmű szó, ugye? Hogyha gondoskodunk valakiről, akkor ez az egyik legcsodálatosabb kifejezése a szeretetnek, a felelősségérzetnek, az aggódás pedig, ami nem egy aktív, tevékeny állapotot jelent, hanem inkább egy nagyon is megbénító és fájdalmas lelki állapotot. De igazából tényleg egy törről fakad a kettő, hiszen mi sokszor pont azért aggódunk, mert hogy nem tudunk gondoskodni másokról. Nincs a mi hatalmunkban, hogy segítsünk, hogy meggyógyítsuk, hogy az életét eligazítsuk, hogy jó irányba tereljük esetleg, vagy hogy megoldjuk az anyagi problémáit. Tehát, hogy mi nagyon sokszor pont azért aggódunk, mert nem tudunk igazán gondoskodni. De hogyha tudjuk azt, hogy nekünk gondviselő atyánk van, ahogyan fogjuk majd énekelni is, meg ahogyan már énekeltük eddig is, hogyha tudom, hogy olyan atyám van, aki még a fejem hajszálait is mind számon tartja, akkor ez segíthet abban, hogy bizalommal forduljak hozzá, hogy tényleg imádságban elé hozzam az én életem nagy kérdéseit, az én szeretteim életének nagy kérdéseit, a gyülekezetemnek, a népemnek, a gondját, fájdalmát is, és hogy tényleg aggódás helyett imádkozhassak érettünk. Az imádkozás az nem egy olyan lelkiállapot, mint az aggódás. Ugye az aggódás az olyan, és sokszor mondtam a példát, bocsánat, ha valaki már unja, de olyan az aggódás, mintha valaki egy hintaszékben vagy egy hintalovon ülne, és előre-hátra csak mozog, és jár az agya, de nem jut sehova, mert hogy nincs ereje ahhoz, hogy meg képessége, hogy tegyen valamit. És hát az imádság az meg igazából tényleg tapasztalhattuk sokszor, hogy szárnyakat ad, hogy nem csak menni tudunk tőle, meg segíteni, vagy elindulni, hanem futni és akár szárnyalni is, még akkor is, hogyha erre nincsenek megfelelő lábaink, vagy kezeink, vagy szárnyaink, de hogy az imádság az tényleg előre visz bennünket, és ez a legcsodálatosabb lehetőség, amit Isten ad nekünk, hogy rábízhatjuk az ügyeinket, rábízhatjuk a gondjainkat, rábízhatjuk a szeretteinket, és rábízhatjuk a döntést is, hogy ő a mi imádságainkra hogyan válaszol. Ugye milyen csodálatos ebben az igében, hogy azt mondja az apostol, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Isten itt ebben az igében nem azt ígéri, hogy ne aggódjatok, hanem háladással szívetekben imádkozzatok, és minden teljesül. Nem azt mondja, hogy minden úgy lesz, ahogyan akarjátok, hanem azt a lehetőséget, hogy mi imádkozzunk, és ő olyan békességet ad nekünk, ami minden értelmet meghalad, minden értelmet felülhaladó mély békesség. Ez csodálatos üzenet, azt hiszem, mindannyiunk számára, és hát ott a kérdés, hogy ha én bízom annyira Istenben, hogy rábízom az én életemet, a szeretteim életét, akkor rámerem-e bízni az ő atyai gondviselő szeretetére a döntést, hogy hogyan válaszol majd az imádságra. Rámerem-e bízni azt, hogy legyen meg a te akaratod. Isten olyan békességet kínál nekünk, ami semmihez sem fogható. Azt hiszem, erről is tudnánk nagyon sokan beszélni már, hogy amikor olyan helyzetben voltunk, ami előtte talán nagy félelmekkel töltött el, és ott álltunk, vagy akár ott feküdtünk mondjuk egy műtétre várva, és olyan mély békességet tapasztalhattunk meg, amit el sem tudtunk képzelni. Mert hogy tényleg éreztük az imádság megtartó erejét, éreztük az Isten jelenlétét. Isten békességét megtapasztalhatjuk a legnagyobb utcazajban, a legfájdalmasabb élethelyzetben is, mert hogy ő ott van velünk, és tényleg olyan mi békességet kínál és ajándékoz nekünk, ami nem fogható semmi máshoz, nem hasonlítható semmi máshoz. Isten békessége igazából abból fakad, amiről itt a gyerekekkel is beszéltünk, amikor a kereszt szimbólumáról volt szó, hogy Jézusban megbékéltetett minket Isten önmagával. Jézus azért jött, hogy megbékéltessen az atyával, megbékéltethet egymással, ahogyan Szüntükét és Evódiát, megbékéltethet minket önmagunkkal is. Azt hiszem, többen ismerjük Ady Endrének azt a versét az imádság háború után, aminek szinte refrénként ér vissza az a sora, hogy békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Jézus Krisztus megbékéltethet minket önmagával, és valóban a sorsunkkal, az emberekkel, önmagunkkal, de ehhez arra van szükség, hogy imádkozzunk, hogy tudjunk ráfigyelni, hogy legyen bizalmunk hozzá, és engedjük, hogy ő imádság közben gyógyítson, formáljon bennünket, és erősítse a hitünket. Olvastam egy olyan kérdést ezzel az igével kapcsolatosan, amit szeretnék ma önmagamnak is, meg mindannyiunknak feltenni, hogy mit gondolunk, milyen választ tudunk adni erre. Az életedben a gondokat tartod igazán reálisnak, igazán valóságosnak, vagy pedig tudod, hogy az élő Úr, a te gondviselő atyád a legnagyobb valóság, az övé a legnagyobb realitás. Vajon melyik szerinted a igazibb, a valóságosabb a gond, ami előtted tornyosul, vagy a te mennyei atyád, aki gondviselő szeretetével kész levenni a gondjaid, aggodalmaid terhét, kész betölteni az ő békességével, és erőt adni, hogy tudj küzdeni, hogy fújtsd meg a pályát, ami előtted van, hogy végezd a feladatokat, akármilyen nehezek is, hogy vállald a próbatételeket, mert ő ott van veled, szüntelen adja az imádság lehetőségét és az ő békességét. Adja mindenható Isten, hogy mi merjünk ilyen hittel és bizalommal imádkozni, hogy merjünk szárnyalni. Még szeretnék April Lajostól idézni az egyik verséből, ez a címe, hogy lassú szárnyon. Uram, a két szárnyam nehéz, hozzád emelkedni ma nem mer, ne bilincselj és ne bánts nagy súlyoddal a félelemmel. Te nagy völgyedben ne legyek, énekre béna, hitre gyáva, úgy kapaszkodjam kéz beléd, mint kicsi koromba, anyámba. Lehetőségünk van arra, hogy ma is Istenbe kapaszkodjunk, hogy tudjunk szárnyalni, hogy ne csak azt érezzük, hogy a mi szárnyunk, a mi kezünk, a mi lábunk nehéz, és nem tudunk előre jutni, hanem merjünk kapaszkodni az Isten szeretetébe, és merjünk hozzá imádkozni. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva imádság előtt énekeljük a 277. dicséretünknek első és második versét. Fennállva imádkozzunk. Mennyei atyánk, valóban annyiszor tapasztaltuk, hogy könnyül a mi sorsunk, terhe rajtunk, hogyha imádkozni tudunk. Bocsásd meg, amikor nem jutunk el az imádságig sem. Bocsásd meg, amikor csak a panasz szóval, az aggodalommal van tele a szánk, és nem a te ígéddel, nem a te rólad való bizonyságtétellel, nem az irántad való hálaadással. Köszönjük azt, hogy te bátorítasz minket, hogy ahogyan az anya vagy apa a gyermekét, úgy vigasztalsz te minket a te ígéd és szent lelked által. Köszönjük neked, hogy te nem tétlenségre hívtál minket, tele félelemmel és aggodalommal, hanem győztes életre, győzelmekre, csodákra, a te követésedben való csodálatos életre. Köszönjük ezt neked, és köszönjük, hogy ma újra kérhetjük, hogy erősíts meg minket, erősíts meg a mi ima életünket egyénenként és közösségileg is itt a gyülekezetben. Segíts meg, hogy örömmel és bizalommal tudjuk eléd hozni, ami számunkra a legfontosabb. Kérjük a te áldásodat a mi gyülekezetünk életére, könyörgünk a mi gyülekezetünk vezetőjéért, hogy te légy velük, te áld meg őket az ő életükben, te erősítsd őket, mindenható Istenünk, könyörgünk gyülekezetünk minden tagjáért, akik itthon vannak, vagy éppen elutaztak, hogy a te oltalmazó kegyelmed legyen velük. Könyörgünk a cserkészekért, akik most éppen táboroznak, hogy te áld meg őket, és őrizd és oltalmazd őket ott a cserkésztáborban. Te légy holnaptól a gyülekezetünkkel a beregfürdői táborban, hogy olyan áldást kaphassanak az ott levők, amit hazahozhatunk, és az egész gyülekezetünk épül belőle. Mindenható Istenünk, könyörgünk a mi szeretteinkért, a mi családunk tagjaiért, gyermekekért, unokákért, minden nemzedékért itt a gyülekezetben, szülőkért, nagyszülőkért, idős testvéreinkért is, hogy add a te erődet és kegyelmedet minden napra. Könyörgünk azokért, akik gyászolnak, akik sírnak, te vigasztald őket, és erősíts szívükben az örök élet reménységét. Könyörgünk azokért, akik betegek, kérünk, te gyógyítsd őket, te légy azokkal, akik kórházi kezelésen vesznek részt. Add a te gyógyító kegyelmedet és szeretetedet, könyörgünk a mi intézményeinkért, a mi iskolánkért és óvodánkért, hogy a te áldásod legyen az ott folyó nyári munkálatokon, hogy majd nyugodt körülmények között kezdődhessen a megújult épületekben az új tanév. Mindenható Istenünk, könyörgünk a mi magyar népünkért, hogy minél több ember imádkozó ember legyen, hogy aggódás, panaszkodás helyett az imádság szava töltse be a mi népünk legtöbb tagjának életét. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai istentiszteleten, és különösen szeretettel köszöntjük Angliába hazatért testvéreinket, akik kökény családot, akik reménység szerint most már akkor itthon is maradtok, ugye? Nagy szeretettel köszöntünk újra itthon titeket. Szeretettel köszöntünk mindenkit, azokat is, akik esetleg először vannak itt a templomunkban. Ma délután 6 órakor a nagyi fia alkalma lesz. Ugye holnap reggel 8 órakor indul a gyülekezetünk táborozó csapata Berekfürdőre. 8 órakor indul innen a busz, akik majd busszal jönnek, de ezt még mind meg lehet majd beszélni istentisztelet után is személyesen. És ezért a heti alkalmak, a bibliaórák természetesen áthelyeződnek Berekfürdőre, úgyhogy a kedvesti bibliaóra, a szerda délelőtti bibliaóra is elmarad. A szerdai házikör még nyáron szünetel, mert hogy ugye ott tartjuk most a lelki alkalmakat. Viszont van egy kis csapat, aki nem jön ilyen hosszú útra még, a baba-mama kört, Szirágyiné Csipak Viktória az otthonában vendégül látja, úgyhogy kedden délelőtt 9:30-tól lesz baba-mama kör Vikiék otthonában. Mai istentiszteleten, ha valaki nem tudná, esetleg Németh Géza testvér, gondnok testvérünk olvasta Isten igéjét. Az elmúlt héten eltemettük Nagy Hajnalkát 38 éves korában. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családnak. A mai igével is Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki először van, aki visszajött, aki rendszeresen van, és hát annak az oka, hogy egy kicsit ritkásabbak a padok. Többek között az, hogy ma van a cserkés csapatunk, a 241-es számú Betlen Gábor csapat nyári táborán a nyílt nap, úgyhogy a szülők és gyermekek jelentős részben ott vannak. A berekfürdői táborról már Viola említést tett, tehát reggel 8-kor indul a busz, aki autóval jön, az érjen oda ebédre lehetőleg. Illetve hát miután az utolsó pillanatban is voltak lemondások, így az utolsó pillanatban is lettek üres helyek, aki esetleg most találja ki, szívesen eljön, még ő is csatlakozhat. Augusztus 26-a és 28-a között vendégüljük meg iskolánk új elsős osztályait, segítők jelentkezését várjuk, jelentkezni Csűrös András iskola lelkésznél lehet. Augusztus 31-én az iskola tornatermében lesz az évnyitó istentisztelet, ezzel párhuzamosan a templomba is megtartjuk az alkalmat. Az új gyülekezeti tagok, illetve vendégeink figyelmébe ajánljuk az iratterjesztésbe Demjén István templomépítő lelkész által írt gyülekezet történetet. A reggel kaptunk egy SMS-t, hogy több gyermekét egyedül nevelő asszony kér segítséget, gázpalackra, tűzhelyre, illetve emeletes ágyra lenne szüksége. Jólánál vagy nálam lehet jelezni, hogyha valaki tud ebben segíteni. Lelkészünk Nagy Péter előreláthatólag október 1-ig intenzív egészségügyi kezelésen vesz részt. Kérjük, hogy ez alatt az időszak alatt a testvérek támogassák imádságba, és azzal, hogy kéréseikkel, javaslataikkal, ötleteikkel a beosztott lelkészekhez, a gondokhoz vagy a presbiterekhez fordulnak, tehát az ő idejét kérjük, hogy kíméljük most ebben az időszakban. Köszönöm szépen!
Isten tiszteletünk végén, az áldás vétele előtt énekeljük a 274. dicséretünknek mind a 4 versét. Hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.